Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntünk mindenkit ünnepi istentiszteletünkön, akár itt a templomban, akár a TV képernyők előtt. Isten igéjével köszöntök mindenkit a római levél első részéből. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogy megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és megkülönböztetett szeretettel, tisztelettel az istentiszteletünkön szolgálatot végző lelkipásztorokat. Köszöntöm Hangóné Birta Melinda református lelkipásztort, Hangó István református lelkipásztort az Avasi gyülekezetből. Szeretettel köszöntöm ifjú Csomós József református lelkipásztort, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanárát és a Miskolci Tirekifi vezetőjét. Szeretettel köszöntöm Sándor Frigyes evangélikus esperes urat, Szabó Sándor nagy tiszteletű urat, református lelkipásztort a belvárosi gyülekezetből, és Tisza Attila nagy tiszteletű urat, baptista lelkipásztort.
Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a te színed elé állhatunk, magunk méltatlanságával is. Megvalljuk, hogy sok minden rosszat elkövettünk, ma is, tegnap is, azelőtt is, és hogy egész életünk sok-sok hiába valóság, sok-sok bűnnek árjában úszik. Köszönjük, hogy megkönyörültél rajtunk Jézus Krisztusban. Sehova nem mehetünk, máshova nem is akarunk, csak ő hozzá. Ő a mi menedékünk, erős várunk, aki ott a Golgota keresztjén életét adta értünk. Urunk, köszönjük a reformációt. Köszönjük, hogy a te igédet újra a középpontba állítottad, és köszönjük azt, amikor igéd olyannak mutat bennünket, ahogyan te látsz minket. Urunk, néha fáj, talán még jobban is fájhatna. De jó nekünk tudnunk azt, hogy te mindezek ellenére végtelenül szeretsz minket. Így állunk most te előtted. Szeretnénk letenni mindazt, ami beszennyezett bennünket az elmúlt napokban, amivel piszkos a szívünk, a gondolataink, a kezünk, a lábunk, mindaz, amelyel ellened vétettünk. Urunk, tisztíts meg bennünket, hogy tiszták legyünk. Tőled várjuk, Urunk. Légy irgalmas hozzánk. Amen.
Szeretett testvéreim, fennállva hallgassuk Istennek szent ígét, szent üzenetét, ezen a mai ünnepi estén, ugyamint írva található Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelében, a római levél 8. részében, a 31. és következő versekben, a 39. versig. A reformáció fontos alapüzenetei hangoznak ebben az ígében. Római levél 8. rész 31. és következő verseit olvasom eképpen. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Kivádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik érettünk. Kiválasztan el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, szorongatatás vagy üldözés, éhezés vagy mezítelenség, veszedelem vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket egész nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem szakaszthat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket Istenek színe előtt, és könyörögjünk imádságban eképpen. Mennyi édesatyánk, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, tőled a világosság atyától száll alá ebbe a földi világba. Te készítesz nekünk ünnepeket is. Így adunk neked hálát, atyánk, a reformáció ünnepért, azért a reménységért, amit ebben elkészítettél számunkra, a te szent fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus megváltása által. Így hittel és reménységgel vallhatjuk mi magunk is az apostollal együtt, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle hatalom, ki nem ragadhat minket a te hatalmas szeretetedből. Így köszönjük meg neked, atyánk, azt a kegyelmet, amit fiadban elkészítettél számunkra, hogy az evangélium az életről szól. Nem a halálra kell gondolnunk, hanem arra, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusban életet, mégpedig örök életet kaptunk. Így könyörgünk azért hozzád, atyánk. A te szent lelked által légy itt most is közöttünk, ezen az ünnepi alkalmon. Járd át a mi szívünket és lelkünket, és add, hogy örvendező hálaadással tudjuk vinni az élet evangéliumának jó hírét szerte az emberek közé. Így kérünk, hallgass meg imádságunkat, fiadért Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen.
Szeretett testvéreim, Istenek igéjét hallgassátok meg, ugye, mint írva találhatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, mégpedig a 20. fejezet 22. versétől a 24. versig. Isten igéjét így olvassuk. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Talán az első kérdés, ami úgy megfogalmazódott bennem, amikor ezt a néhány igeverset elolvastam, hogy mi kényszerített ma bennünket ide? Van-e valamilyen kényszerítő erő, ami mozgatott, ami elindított, ami miatt ma itt leültünk, ami miatt azt mondtuk, hogy nekünk ma el kell ide jönni? Ez a kényszerítő erő persze nem lehet emberi, és nem lehet olyan, ami múló, ami nem időt álló, hanem csak is az a kényszerítő erő hozhatott ide ma bennünket, ami miatt Pál apostol is elindul ezen az úton. Kényszerítette őt az Isten lelke, hogy elinduljon, hogy vigye azt az örömhírt, amelyre akkor is és ma is ugyanúgy vágyakozik ez a világ. Ott van-e bennünk valóban ez a kényszerítő erő? Mert a ma reformációja éppen ezen múlik, hogy az Isten lelke kényszeríte bennünket nap mint nap arra, hogy elmondjuk, hogy továbbadjuk, hogy másokat megörvendeztessünk. Van-e bennünk ilyen kényszerítő örvendezés, ami túl árad rajtunk, amit meg kell osszunk másokkal. Ma estére, amikor készültem, akkor eszembe jutott két olyan esemény, ami mindkettő egy viharhoz kapcsolódik. Az egyik az nagyon régi, 1505-ben történt, amikor egy fiatal egyetemista elindul hazafelé, és az úton viharba kerül, és a viharból megmentést remélve könyörög Szent Annához, a bányászok védőszentjéhez, hogyha megmenekül, akkor beáll szerzetesnek. Ő volt Luther Márton. És az ő életében igazából ekkor indul el a reformáció. Aztán eszembe jutott egy másik történet. Jó néhány évvel ezelőtt egy osztállyal elmentem egy kirándulásra, és amikor kirándulásunk nagyon szép napos időben indult, és felértünk a hegytetőre, akkor egyszer csak óriási vihar támadt, senki nem számított rá. Ott nem maradhattunk, el kellett indulni lefelé. És az a lefelé jövet, ez nagyon izgalmas volt. 30 gyerekkel, majdnem 30 gyerekkel tettük meg ezt az utat, két felnőtt és a 30 gyerek, és meg kell vallanom, én is nagyon féltem, hogy hogyan érünk le biztonságban. De volt ez a kényszerítő erő bennünk, valamennyiünkben, hogy haza kell érnünk, biztonságba kell érkeznünk. És hazaértünk, és én azt gondolom, hogy erre az útra, erre a hazatérésre nagyon sok évig fogunk valamennyien, nem csak én, hanem ők is emlékezni. Mert ez a kényszerítő erő van benne alapjában véve az emberben, minden körülmények között, hogy biztonságra vágyunk, hogy hazatérésre vágyunk, hogy hazatalálásra vágyunk. És az előbb említett Luther Márton életében is ez volt az a belső kényszer, ami aztán tovább vitte, mert vágyott arra, hogy hazataláljon Istenhez, hogy üdvösséget lejjen, és ebben senki más nem volt segítségére, csak egyedül Jézus Krisztus. És itt van ez az utazás, amiről most olvasunk, Pál apostol utazása. Pál apostolnak nagyon kalandos és nagyon nehéz útjai voltak. És itt azt olvassuk ebben a néhány versben, hogy most a lélektől kényszerítve megy Jeruzsálembe. Mit jelent ez a kényszerítő erő? Nem mást, mint amiről az előbb beszéltem. Ez a kényszerítő erő számára is azt jelentette, hogy haza kell találni. És haza kell vezetni mindazokat, akik még nincsenek otthon, akik távol vannak attól az otthontól, ahová Isten valamennyinket meghív. Ez a kényszerítő erő mozgatta őt. És ez a kényszerítő erő ott van valamennyiünkben elrejtve. És sokszor nem engedünk ennek a kényszerítő erőnek. Sokszor azt gondoljuk, mi már otthon vagyunk, mi már megtaláltuk a saját életünket, a saját biztonságunkat, mi már tudjuk, hogy hogyan van helyén az életünk. És most van egy nagyon rossz hírem. Nem tudjuk. Krisztus nélkül nem tudjuk. Krisztus nélkül nincs biztonságban az életünk. Egyházon belül sem. És hogyha ma reformációról beszélünk, akkor ez egy alapkérdés, szeretett testvéreim. Tudja-e a ma egyháza, tudja-e a ma egyházában élő ember, hogy ő hol van otthon? Hogy Krisztusnál van egyedül otthon. Hogy az ő élete akkor van rendben, hogyha Krisztusnál lel otthonra, ha Krisztusnál talál biztonságra. Ez a kényszerítő erő mozgatta Pált. Ez a kényszerítő erő mozgatta Pál után mindazokat, akik hirdették azt, amiről ő beszélt. Hirdetni az evangéliumot, hirdetni az örömhírt. A reformáció az nem forradalmat jelent, bár Luther idejében is félreértelmezték ezt. A reformáció nem forradalmat jelent. A reformáció, szeretett testvéreim, hazatalálást jelent. Hazatalálást Krisztushoz. Mert hogyha hazatalálunk hozzá, ha nála békességünk van, ha tőle merítünk erőt, akkor tudjuk elmondani azt a vallomást, amit Pál olyan sokszor elmondott. Hogy itt nem az ő erejéről van szó, nem az ő életéről van szó, hanem sokkal többről van szó. Arról a Krisztusról van szó, aki bennünket minden körülmények között megerősít, aki bennünket minden körülmények között bátorrá tesz, bátorrá arra, hogy róla bizonyságot tegyünk. És hogyha belegondolunk Pál apostol életébe, akkor tudjuk, hogy ő nagyon elszántan képviselte az Isten ügyét. Ebből az elszánásból indul el Damaszkuszba, hogy elfogja mindazokat, akik Krisztus tanítványai lesznek. És szembesülni kell azzal a Krisztussal, akit ő nem hitt, akiben nem bízott, akit nem fogadott el élete urának. Szembesülnie kellett neki Krisztussal, hogy megváltozzon minden. Hogy a reformáció megtörténjen az ő életében. Mert a reformáció mindig egy személyes találkozás. Lehet persze az egyház reformációjáról beszélni. De amíg nincs a mi életünkben meg az a változás, ami szükséges ahhoz, hogy hirdessük a Krisztus evangéliumát, addig mindig csak panaszkodhatunk arról, hogy miért vagyunk gyengék, hogy miért vagyunk bátortalanok, hogy miért nem tudunk megmozgatni sokakat, hát ezért. Mert nekünk magunknak van szükségünk arra az erőre, arra a bátorságra, arra a biztatásra, amit Krisztus adhat. A reformáció hazatérés. A reformáció hazatalálás Krisztushoz. Erre biztat, erre bátorít bennünket Pál apostol is, hiszen azt mondja, a lélek kényszerített engem, hogy elmenjek Jeruzsálembe. És tudom, hogy nem biztonságos. Tudom, hogy nem lesz nekem ott nagyon jó, hogy nem fognak üdvrivalgással fogadni engem, de mégis megyek, mert a lélek kényszerít engem. Mert ez a kényszerítő erő nem engedi, hogy elhallgassak. Ez a kényszerítő erő tovább visz. És ez a kényszerítő erő maga a lélek. Az Isten lelke. Amit olyan sokan megkérdőjeleznek. Az Isten lelke. Igen, az Isten lelke. Ami bátorságot adott az első keresztényeknek, az első bizonyságtevőknek, ami összegyűjtötte az első keresztény gyülekezetet, és ez a lélek ma is ugyan erre képes. Ez a lélek hozhat olyan változást, olyan reformációt, amit mi nem tudunk megtenni. Nem mi reformálhatunk, hanem arra van szükség, hogy bennünket reformáljon meg az Isten lelke. Hogy bennünk menjen végbe az a változás, amely megerősíthet, amely vágyakozást adhat nekünk, hogy végre otthon legyünk, nála legyünk. És tudjuk, mit jelent az, hogyha biztonságban érezhetjük magunkat. Ilyen biztonságban lehetünk. Az Isten szeretetében, Jézus Krisztus megváltásában, a legnagyobb biztonságban lehetünk, amitől semmi és senki el nem szakíthat. Hallottuk a római levélben, nincs az a magasság, nincs az a mélység, amely az Isten szeretetétől elszakíthatna bennünket, amely megjelent Jézus Krisztusban. Hát ezért mondja Pál, hogy kényszerítést érez arra, hogy erről, ahol csak tud, akinek csak lehet, beszélhessen. Érzünk-e mi erre ilyen kényszerítést? Tartjuk-e ezt ilyen fontosnak? Gondoljuk-e ezt ilyen hatalmas erőnek? Hogy ezt el kell mondanunk. Sőt, meg kell élnünk. Hogy mindazok, akik velünk találkoznak, azok így érezhessék magukat. Gondoljátok csak el, amikor a kisgyerek oda bújik a szülőhöz, vagy a nagyszülőhöz, akkor mit érez? Biztonságot. És az Isten ugyanezt adhatja nekünk, ha merünk hozzá bújni, ha merünk belekapaszkodni. Ezt a kényszerítő erőt nem tudom, hogy hányszor éreztük. Hogy olyan jó nekünk, Isten, a te közeledben, olyan jó nekünk nálad megnyugodni, olyan jó te hozzád hazatérni. Sem Luther Márton, sem senki más nem érezheti és nem érezhette ezt addig, amíg át nem ölelte Krisztus szeretete. A reformáció hazatalálás. És amikor arról beszélünk, hogy mit tehetünk mi ma, akkor azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen nagyon keveset, mert nem nekünk kell cselekedni, hanem nekünk csak engedni kell, hogy Isten cselekedjen általunk. Jézus Krisztus által, azzal a lélekkel, amely kényszerít bennünket arra, hogy tovább lépjünk, hogy elmenjünk, hogy a mi életünk tanúskodjon arról, hogy kihez tartozunk. Menjetek el, mondja Jézus Krisztus, és tegyetek bizonyságot rólam. Legyetek az én tanúim. Mikor lehetünk az ő tanúi? Hogyha mi hozzá tartozunk. Hogyha a mi életünkben végbe megy az a változás, amire olyan nagyon vágyakozunk. Talán ismeritek a történetet, amikor egy ember elhatározza, hogy ő bizony meg fogja változtatni a körülötte lévő világot. És aztán sok mindennel próbálkozik. És meg kell tapasztalnia, hogy bár mindent megtesz azért, hogy a környezete változzon, nem változik semmi. Akkor azt mondja, mindent megteszek azért, hogy legalább a szomszédai megváltozzanak, és a szomszédok sem változnak meg. Akkor azt mondja, mindent megteszek azért, hogy a családom megváltozzon, és a családja sem változik meg. És azután azt mondja, akkor majd megváltozom én. És ezután minden megváltozott. Hát Jézus Krisztus ezt a változást akarja munkálni bennünk ma. Hogy úgy változzunk, hogy úgy találjunk haza ő hozzá, hogy ez minden mást megváltoztasson. Mert erre hívott. Mert ezt a feladatot bízta ránk. Ezt a feladatot bízta az ő egyházára. Arra az egyházra, amit olyan sokszor támadások érnek, amiről olyan sokszor sok mindent hallunk, sok hibát felsorolnak és felsorolunk. De hogyha komolyan vesszük azt, amit a Heidelbergi KT-ban vallunk, akkor Ebből is világos és egyértelmű, hogy az egyetemes anyaszent egyházról mi az, amit Isten gondol. Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által, az igaz hit egységében, magának, egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Kényszerítsen bennünket az Isten lelke, hogy ezzel a hírrel, hogy Jézus Krisztus kiválasztottjai lehetünk, ezzel a hírrel menjünk tovább, és ezt a hírt vigyük mások felé, hogy én Krisztushoz tartozom, és Krisztus megváltásának jó hírét hozom, hogy végre mindenki hazataláljon. Amen.
Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy reformációt ünnepelhetünk ezen a mai napon. Köszönjük, hogy szent házadban szentelhetjük ezt az ünnepet testvéri közösségben. És köszönjük azt is, hogy helyes önismeretre tanítasz bennünket igéd szava által. Most is elénk beadtad az élet útját és a halál útját, és azt üzented igéd szava által, hogy válasszuk az életet. Mert mint tékozló fiak és tékozló leányok, eltévejedünk, magunk útjára térünk, és saját magunk bajai, nyomorúságai közben jövünk rá, hogy távol kerültünk az atyai háztól, és nem tudunk magunkon segíteni. Nem tudunk semmit se tenni a saját üdvösségünkért, örök életünkért. De köszönjük, hogy te utánunk küldted egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki megtalált minket, és mi is megtalálhattuk őt, és ő vezetett vissza minket az atyai házba. Ott, ahol öröm van, ahol vigasság van, ahol békesség, szeretet uralkodik, milyen csodálatos is a veled való együtt lét megtapasztalása, szerető mennyei édesatyánk. Adj nekünk örvendező szívet, hogy hozzád megtért gyermekeidként azt mondhassuk, hogy ha te velünk vagy, akkor senki sincs ellenünk. Mert azoknak, akik az Istent szeretik, minden javukra szolgál. Ebben a bizonyosságban erősíts meg minket, szerető mennyei atyánk, hallgass meg és fogadd el imádságunkat, újítsd meg anyaszent egyházadat, gyülekezeteinket, mindannyiunknak az életét, és ezt a teremtett világot is újítsd meg a te megváltó szereteted által. Jézus érdeméért kérünk, hallgass meg és fogadd el imádságunkat. Amen.
Közösen, hangosan imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Valljuk meg közös hitünket, imádkozzuk együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Fogadjuk Isten áldását.
Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, s adjon te néked békességet. Amen.
Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen.
Végezetül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közöttünk munkálkodó ereje legyen nyilvánvaló az életünkben. Amen.
Az Örömhír Kamara zenekar szolgálatát hallgassuk meg.
Nem ezt vártad, nem így mondták, mást ígért a szív és mást a száj. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást. Hogyan tudnál tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd? Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég? Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást. Ha lelkem árvas kétségek gyötörnek, ha gondok gyűlnek fáradt szívemen, úgy várlak némán lépteit figyelve, míg hozzám érsz és leülsz csendesen. Te felem az, hogy hegycsúcsokra álljak, te hordozol a hullámokon át. Erőt adsz, ha kősziklám a vállat, és az leszek, kinek megálmodtál. Nincsen élet szenvedések nélkül, nyugtalan szívem háborogva ver. de mikor jössz, úgy elragad egy érzés, a végtelen pillanatra az enyém. Te felem az, hogy hegycsúcsokra álljak, te hordozol a hullámokon át, erőt adsz a kősziklám a vállam, és az leszed, kinek megálmodtál. Te felem az, hogy hegycsúcsokra álljak, te és az leszek, kinek megálmodtál.
Köszönjük szépen a felemelő szolgálatot. Örültünk neki, ahogyan építette lelkünket, szívünket Isten igéje is a hallott ige hirdetésben. Ifjú Csomós Józsefet kértem meg református lelkipásztort előadásra, aki, ahogyan mondtam is, a Sárospataki Református Teológiai Akadémián missziológiát is tanít. Beszéljen nekünk abban a témakörben, hogy reformáció ma. Nem elsősorban egy multidéző reformációval kapcsolatos előadásra kértem, az utóbbi években, különösen az 500 éves reformációi évforduló kapcsán sok ilyet hallottunk, de most azt kértem, arra biztattam, hogy próbáljuk meg ezt a mai világban apró pénzre váltani. Így fogadjuk szeretettel az előadását.
Áldás békességet, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a téma kijelölést, meg a felkérést, úgyhogy a következő másfél órában az adaptáció és az indigenizáció problémájáról szeretnék beszélni, de hála jó Istennek nem fogok, mert annyi időt nem kaptam, hanem csak 20 percet. Hogy valahogy 20 percbe foglaljam össze, hogy mit jelenthet a reformáció ma. Úgyhogy most próbálom a missziológust és a gyülekezetépítőt egy kicsit háttérbe szorítani, és tényleg csak a lényeget idehozni a testvéreknek, hogy valahogy a nemzetközi kutatások és a nemzetközi gyülekezetépítéssel foglalkozó szakirodalom fényében mit lehet ma a reformációról mondani. És sokat gondolkoztam azon, hogy mire elég 20 perc. Hát 20 perc alatt talán fel lehetne olvasni Luther 95 tételét, el lehetne mondani a Heidelbergi K.T. 52 úrnap 129 kérdés feleletét, és visszaemlékezve a teológiai tanulmányaimra, talán a Helvét hitvallás fejezet címeit magyarul és latinul is el lehetne 20 perc alatt mondani. Illetve, mivel itt azért nem csak örök fiatalok, hanem fiatal fiatalok is ülnek, azért én is fenn vagyok Facebookon, 20 perc alatt lehetne szidni a Halloween-t, mert hogy ugye attól vagyunk reformátusok, hogy mi nem a tököket ünnepeljük október 31-én, hanem a reformációt. És hát én azt gondolom, rácsatlakozva az igehirdetésre, hogy pont azért van a református egyház óriási krízis helyzetben, nem csak Magyarországon, hanem a protestáns egyházakkal együtt Európában, mert megelégszik ilyen, hogy használjam ezt a protestáns szakifejezést, gagyi megoldásokkal. És amikor én a Facebookon megláttam, hogy hány ismerősöm osztja meg ezt az őrületes, hát nem is tudok rá mit mondani, mert itt közvetítés van, tehát próbálok ilyen finom szavakat használni. Én nem attól vagyok református, hogy október 31-én a reformációt ünneplem, és nem a Halloween-t, ráadásul a szülőimnek ezen a napon van a házassági évfordulója, szóval mi azt ünnepeljük, és akkor nem is tudom, hogy vajon református vagyok-e. Azt még nem mertem tőlük megkérdezni, hogy mi vitt rá akkor két református lelkészt, hogy október 31-én házasodjanak össze. Lehet, hogy akkor volt szabad a nagy templom Debrecenben, ezt nem tudom, de akkor talán jó ötletnek tűnt, meg talán még ma is az. mitől vagyok református. És én azt hiszem, hogy azért is hozom ide ezt a Halloween-os probléma halmazt, mert azt gondolom, hogy valahol, aki ilyeneket oszt meg, az jó helyen keresgél, csak nem biztos, hogy teljes választ talál a keresgélésére. Mert hiszen, és egy kicsi múltidézés azért hagyd legyen, amikor Luther Mártont utolérte ez a történet, akkor nem megosztott egy képet egy mondattal, hogy mer a csúnya katolikusok, hanem nagyon mély teológiai megalapozottsággal beszélt arról, hogy a katolikus egyház minden szentsége és törekvése ellenére hogyan vált szét az emberi életek valósága az Isten igéjének a valóságától. És én azt hiszem, hogy ha ma próbálunk ilyen öndefiníciót adni, hogy mitől református a református, hogy mit jelenthet a reformáció ma, akkor azt gondolom, hogy valami hasonló utat kell bejárni, hogy nem ilyen feldobott képek, meg ilyen egymondatos válaszok, amik amúgy nagyon jól hangzanak, csak nagyon fontos lenne teológiailag a mélyére nézni. Én fiatalokkal foglalkozom, és feltettem a kérdést, hogy vajon tényleg az október 31-én tartott Halloween az, ami tönkreteszi a fiataljainkat. Tényleg ez-e az a legfontosabb probléma, amivel foglalkoznia kell a jelen református egyházában? És akkor csak én finoman teszek utalást a következő ünnepekre, hogy érzünk-e a halottak napjában mi reformátusok valami hangsúly eltolódást, hogy vannak-e olyan fontosak az élők, mint azok, akik már nem élnek. Vagy hogy milyen veszélyek leselkednek a gyerekeinkre a modern társadalomban. Tényleg feltétlenül-e a töklámpások faragása a legmélyebb és legfontosabb probléma? Nyilván az, de tényleg ez a legfontosabb? És én nagyon sokszor azt látom, hogy amikor azt mondom, hogy református, akkor ilyen egymondatos, egyszavas válaszokkal elégszünk meg. Ugyanakkor, ha ránézzünk a protestáns egyházakat érintő legújabb nagy nemzetközi kutatásokra, akkor azt látjuk, hogy, és itt megint csak az ige hirdetésnek hagy emeljem ki, mert nagyon fontos üzenete volt ez, hogy a Szentlélek munkálkodik, és ha nem munkálkodik, akkor mi bármit csinálhatunk. Ugyanakkor ezek a kutatások azt is mutatják, hogy mi van akkor, hogyha a Szentlélek munkálkodik, és nekünk embereknek, egyéneknek vagy közösségeknek is van ebben a misszió nevű történetben feladatunk. Jelenleg ott tartunk, hogy amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy mit jelent ma a reformáció, akkor két fogalmat kell összekötnünk, az egyik az a textus, a másik pedig a kontextus. Mert hogy a textus, az evangélium, az a kiinduló pont. Hogy az a szerzetes kinyitotta a Szentírást, és valamit megértett belőle, amit korábban nem. Az ige és a lélek együtt vezette előtt valahová. És ma is minden történet így indul el, hogy az ember belenéz az Isten igéjébe, és megváltozik az élete. Ugyanakkor azt is látjuk, és nem tudom, hogy az itt ülő testvéreknek volt-e már ilyen érzése. Nekem volt, ezért merem elmesélni. Hogy ül az ember egy, nem Magyarországon történt, egy nagyon távoli református templomban ültem, nehogy azt tessék hinni, hogy amit én mondok, annak van köze a valósághoz, úgyhogy nagyon messzire országra tessék gondolni, nagyon messzire megyünk. Szóval ültem egy protestáns istentiszteleten, elhangzott egy ige hirdetés angol nyelven. Teológiailag nagyon korrekt volt, dogmatikailag stimmelt, igazi református ige hirdetés volt, minden a helyén volt benne, és mégis úgy jöttem ki a templomból, hogy az a kérdés motoszkált bennem, hogy nekem ehhez meg mi közöm van. Mert egy nagy amerikai gyülekezet, amerikai igehirdetője nyilván nem arra volt tekintettel, hogy a mi kis 8 fős magyar delegációnk ott ül, hanem beszélt annak a 7200 embernek, aki éppen azon az Isten tiszteleten volt. És lehet, hogy a 7200-ból amúgy 7192 úgy ment ki, hogy na igen, ehhez közöm van. Én úgy mentem ki, hogy nekem ehhez mi közöm van. Mert nem az én nyelvemen szólt, nem az én magyar valóságomnak szólt, hanem szólt annak az amerikai társaságnak, ó, és most elárultam, melyik országban járunk, de mindegy. Szóval annak a társaságnak szólt, annak a kultúrának szólt, azon kultúra nyelvén szólt, akik ott több ezeren voltak. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy milyen lehet, vagy kell, hogy legyen a reformáció ma, akkor így kell beszéljünk arról, hogy nem elég a tiszta textus, a tiszta evangélium, a tiszta örömhír megfogalmazása, hanem az is kell, hogy ez abban a kontextusban szólítsa meg a mai kor emberét, amiben éppen van. Mert nagyon sok ember úgy van vele, hogy beül egy templomba, már ha beül, meghallgatja az ige hirdetést, és felteszi a kérdést, nekem ehhez meg mi közöm van? Azért, mert valahogy az élete nem tud rácsatlakozni. És nem gondolom, hogy azért, mert a Szentlélek ne tenni a dolgát, vagy az ige hirdető ne tenni a dolgát, hanem azért, mert az a valóság, amiben ő van, meg az a valóság, amiről gyakran mi beszélünk, ez a kettő valahogy, hagyj használjam ezt a nagyon szép modern szót, nem kompatibilis egymással. A reformációnak volt textusa, ez hangzott el köszöntésül, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek, mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ez a reformációnak a textusa. Mert az a református, aki nem szégyeli az evangéliumot, nem szégyel beszélni róla, hanem meg is éli azt a hétköznapokban. Nem csak egyéni, hanem közösségi szinten. És már csak itt tessék végig gondolni, hogy a mi közösségeink, és megint csak hagyd ne hoznom ide a pontos kutatási adatokat, de azt látjuk, hogy az elmúlt 20 évben a protestáns gyülekezetek között mind Európában, beleértve Magyarországot, mind a tengeren túlon, nagy minták alapján készült kutatásokat végeztek, hogy mit tesz egy egyházi közösséget a világ szemében, használjuk ezt a szót, szimpatikussá. És azt találták a legtöbb helyen, hogy alapvetően nem az a kérdés, hogy például egy Isten tiszteleten milyen zene szól. Én, aki 7 évig voltam kántusjegyző és belkési tanár úr, engem is vezényelt a kántusban, mint majdnem mindenkit, aki Debrecenbe teológiát végzett abban az időben, szívesen mondanám, hogy mindenki gárdonyit énekeljen a templomokban, meg zsoltárokat, meg énekeskönyvi énekeket, de jelenleg nem oszt, nem szoroz. Egyéni kegyesség szempontjából igen, de azt látjuk teljesen megdöbbentő módon, hogy teljesen, szinte teljesen mindegy, hogy egy Isten tiszteletnek milyen a zeneisége. Hogy most valami nagyon modern, nagyon mai, akár Pintér Béla hangzik egy Isten tiszteleten, vagy pedig valami nagyon régi és nagyon tradicionális. Azt gondolnánk, hogy ennek jelentősége van, én is nagyon sokáig azt gondoltam, de a legújabb kutatások azt mutatják, hogy ennek sajnos nincs. Tudunk olyan gyülekezeteket mondani, ahol egy vasárnap 21 ezeren mennek el protestáns istentiszteletre, úgy, hogy közben a katolikus misénél is komolyabb zenei kinccsel dolgoznak. És tudunk ugyanebben a városban egy hasonló méretekkel bíró gyülekezetről, ahol pedig egy jazz banda játszik az Isten tiszteleten, és úgy énekelnek az emberek. Majdnem, hogy teljesen mindegy. Na de akkor mi az, ami egy közösséget vonzóvá tehet? És azt találjuk, hogy mivel tényleg csak 20 percem van, és már abból elment szerintem 7, már csak 13 percem van. Mi az, ami igazán vonzóvá tehet egy közösséget? És mivel ez így őszinte részemről, hagyj hozzam ide egy deszkatemplomos élményemet. Nem tudom, hogy akkor, amikor a két istentiszteletből lett egy, vagy egyből kettő, én már nem tudom, hogy ez hogy van, a gyülekezet biztos tudja, én csak azt tudom, hogy akkor egy istentisztelet volt délbe, és annyian voltunk, hogy mi már babakocsival be se tudtunk jönni, meg úgy voltunk vele, hogyha a pici felébred, akkor ne zavarjon senkit, úgyhogy a család az bejött a templomba, én meg a templom előtt, ugye ez a macskakő, ez ilyen gyerekbarát, ez nagyon jól elaltatja a gyereket, én ezen a macskakövön tologattam a gyerekemet, és igazság szerint nem láttam emberi arcokat, nagyon az éneklésből csak a lelkipásztort hallottam, aki a mikrofonban énekelt, azon az egy kis hangfalon, tehát igazság szerint nem voltam benne a templom térben, csak tologattam a gyerekemet a templom előtt, és azon gondolkoztam, hogyha ezt más is hallja, csak valaki, aki itt a téren ücsörög, vagy ide vetődött, mert turista, akkor vajon be akar-e majd menni az istentiszteleti térbe? Mert ha egy hangfalam van, és azon keresztül közvetítek valamit, akkor nem mindegy, hogy mi szól azon a hangfalon keresztül. És nyilván az ige hirdetésnek az üzenete, ami megszólal, az olyan, hogy lehet, hogy be akarok menni abba a térbe. Ha nem hallatszik a közösségének, csak mondjuk egy embernek az éneklés, aki nem biztos, hogy bírja az oktávváltást, hát az már nagy kérdés, hogy vajon be akarok-e menni ebbe a térbe. És ezt csak azért mondom el, mert alapvetően azt látjuk, hogy minden protestáns jó vagy rossz erőlködés ellenére, nem tudom, hogy kell ezt mondani, de van egy olyan közös nevező, amiről azt mondják jelenleg ma a missziológusok és gyülekezeti építők, hogy működik. Akkor, amikor egy közösség megérti azt, hogy mi az evangélium, és itt, ha lefordíthatom, akkor az evangélium az az, ugye itt a János 3.16-17 szerintem mindenkinek ott van valahol a fejébe, szívébe, ugye, hogy Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy mindenkinek üdvösséget adjon. Mert úgy szereti Isten a világot, hogy. Ez az evangélium. Hogy Isten az embernek üdvösséget kínál, hazatérést, hazatalálást. Ez az evangélium. De nagyon sokszor azt látjuk, és ezt mutatják ezek a kutatások, hogy Jézus Krisztust megoldásként akarjuk felkínálni az emberi életek számára. Miközben Jézus Krisztus nem megoldás, hanem Jézus Krisztus megváltás. És a megváltás, és ezt nem én mondom, hanem Dietrich Bonhoeffer mondja az etikájában, a megváltás lehet megoldássá. De aki csak a megoldás oldaláról közelít ehhez a történethez, az nem fog semmit se találni. Mert ha én nem hiszem el, hogy Jézus Krisztus engem megváltott, magyarul nem hiszem el az evangélium közepét és lényegét, akkor biztos, hogy hiába keresek nála megoldást. Aki egy kicsit szeretne a Szentírásban bóklászni, az majd nézze meg az Új Szövetségnek az ide vonatkozó részeit, ahol mondjuk Jézust megkérik arra, hogy osszon meg örökséget testvérek között. És azt mondja Jézus, hogy hát kitett engem bíróvá köztetek. Én nem azért jöttem, hogy az ilyen kis emberi ügyekre megoldást kínáljak. Én megváltást hoztam, amely aztán, mint megváltás, bármire megoldás lehet. És nagy kérdés, hogy a közösségeink, a megváltott életek, a megváltott egyén életek vajon közösségileg erről tesznek-e adunk bizonyságot. Hogy ez a közösség megváltott emberekből áll. És ez kihat az egymással való kommunikációra. Kihat a világgal való kommunikációra. Én azt tapasztalom, és ez megint csak ilyen nemzetközi tapasztalás személyes oldalról, az én részemről is, meg tényleg az ezzel foglalkozó szakirodalomban is, hogy azok, akik komolyan veszik az evangéliumot, nem csak egyénileg, hanem közösségileg, ha mondhatok egy zárójelet, voltam olyan presbitériumban, ahol tréninget tartani, ez egy furcsa műfaj, vezetői tréninget, ugye a presbiterek a gyülekezet vezetők, és volt egy testvérpár, ráadásul ikrek voltak, két idős bácsi, és mondta a lelkipásztor, hogy 40 éve nem szólnak egymáshoz. Ugye, most így mosolygunk, meg ez ilyen kis kedves dolog, ezek az idős bácsik ilyenek, de tessék belegondolni, hogy egy presbitériumon belül kettő darab testvér 40 éve nem szól egymáshoz. És nem azért, mert mindkettő megnémult, mert másokkal beszélnek, hanem azért, mert biztos van olyan sérelmük, olyan feszültségük, amit nagyon nehéz megbocsátani. De én azt gondolom, hogy aki érti az evangéliumot, az tudja, hogy egy keresztény közösségen belül bocsánatot kell kérni, és meg kell bocsátani. Mert ha nem bocsátok meg, nem vagyok keresztjén. Mert mi az evangélium, hogy Krisztus nekem mindent megbocsátott. Ez nem mindig egyszerű, de ha nem bocsátok meg, akkor Krisztus nekem hogy tudott megbocsátani? És a mi atyánk szövegéről már szerintem ne is beszéljünk. Ugye, hogy az egyéni, meg a közösségi lét így kell, hogy egybe kapcsolódjon. És hogy egy kicsit beszéljek a hátralévő pár percben a kontextualizációról, ugye tudni kell azt, hogy a ma embere is egy bizonyos kultúrában él, mint ahogy mi is egy bizonyos kultúrában élünk. Én ugyanúgy része vagyok a fogyasztói társadalomnak, mint azok az emberek, akiknek prédikálok. Ezt nagyon fontos kimondani, hogy nem fölötte állok, hanem benne vagyok. Én is benne vagyok a kultúrában. És akkor, amikor az evangéliumot a ma emberének szeretnénk átadni, mi a reformáció ma, az az, hogy ezt megpróbáljuk úgy megtenni, hogy a lényegi üzenet megérkezzen. És ha hozhatok erre egy bibliai példát, hát nyilván itt a lelkipásztorok vannak előnyben, akik beszélnek görögül, de nyilván a testvérek, hogyha meg akarják nézni, akkor megnézhetik. Akkor bizonyára Jézus, amikor tanított, akkor egy mondatot egyszer mondott el, mármint arra gondolok, hogy nem mondta el egyszer külön Lukács szerint, egyszer Máté szerint, meg egyszer Márk szerint, hanem kiállt Jézus és tanította az embereket, és azt mondta, hogy kimegy a magvető vetni például. És azt látjuk, hogy a legősibb szövegekben, amikor Jézus beszél, akkor a földre, a talajra a legegyszerűbb görög szót használja, ami azt jelenti, hogy föld, talaj. Lukács, aki tudta, hogy kiknek ír, Amikor Jézus például a mustármag példázatról beszél, szinte biztos, hogy ugyanezt a szót használta, hogy föld. Lukács az evangéliumában már azt írja le, hogy kert. Míg Máté, aki megint mások számára írta le az evangéliumát, ő pedig azt írja le, hogy szántóföld. Na most nem tudom, hogy ki gyökerezik itt a falusi kultúrába. Én azt gondolom az én magyar józan gondolkodásommal, hogy nekem aztán oly édes mindegy, hogy az, aki a mustármagot vetette, az most földbe vetett, kertbe vetett, vagy pedig termőföldbe, vagy szántóföldbe vetett. Hanem mindegy. A kor embere számára nem volt mindegy. Mert erre egy görög nyelvű, görög gondolkozású ember azt mondta, hogy azt hallotta volna, hogy valaki a kertbe vetett, hogy hát bolondok ezek? A kertbe? Mustár? Mert mi nem oda vetünk. Tehát a lényegen nem változtat az evangélista se, de tudja nagyon jól, hogy kiknek beszélek. Kik elé élem, írom, teszem oda az evangéliumot? Ők milyen nyelven beszélnek? Miből fognak érteni? Milyen szavakat használnak? Na most azt gondolom, hogy a mai korban, amikor nekünk keresztényeknek az a felelősségünk, hogy az evangéliumot átadjuk, akkor nem tehetjük ezt máshogyan, mint hogy tekintettel vagyunk a hallgatóságra. Azokra, akikhez küldettünk. Én azt gondolom és azt tapasztalom, hogy ezt nagyon sokszor mi gyülekezeti tagok, mondom ezt, hogy mi, szeretjük ezt rátolni a lelki pásztorokra. A reformáció ma műfajba én azt is beletenném, hogy szegény lelkészeinket fel kéne már szabadítani ez alól. Túlértékelik a szerepünket meg a jelentőségünket. Mert ez elsőrenden nem az ige hirdetőkre ró felelősséget, hanem mindenkire, aki keresztjének és reformátusnak tartja magát. Hogy én, amit megértettem Krisztusból, azt hogyan tudom továbbadni. És ha megtetszenek engedni egy személyes történetet, a Gönci gyülekezet, ahol a szüleim lelkipásztorok, minden év szeptemberében a presbiterek elmennek Beregfürdőre, ott a melegvíz jó hatással van az emberre, nagy gondolatok támadnak, úgyhogy ma akkor ilyen szeptember vége felé elkezdenek gondolkodni a következő évi missziói munkaterven. És elkövették azt a hibát, hogy egyszer meghívtak engem egy ilyen, én nem szeretem a vizet, úgyhogy én egy termet kértem magamnak, hogy ott beszélgethessünk. Arról, hogy a Gönci gyülekezetben hogy nézhet ki, ugye reformáció, meg reformáció ma, a fiatalok elérése. És ott ültünk egy körbe a presbiter családokkal, és ment az ötletelés, hogy így lehetne behúzni a fiatalokat, úgy lehetne behúzni a fiatalokat, ez az amaz. Én meg mivel ismerem őket, hát figyelj már, neked 3 gyereked van, neked 4 unokád, neked 2 gyereked. Na, gyorsan végigmentünk a körbe, azt összeszedtünk majdnem 35 fiatalt. Hát mondom, milyen stratégiáról beszélünk, hogyha ti ezt a 35 gyereket meg tudjátok győzni, hogy eljönnek az Isten házába, vagy ifire, vagy bármire, hát akkor már szakembert kell felvegyünk, aki foglalkozik velük. És látszott az arcokon, hogy eljutott hozzájuk az üzenet. Hogy a nagy stratégia gyártás az ott kezdődik, hogyha amit én nem tudok megtenni a családomban, azt miért várom el a lelkésztől, hogy majd megteszi máshol. Tehát ha én nem tudok úgy hatni, ha én nem tudok úgy élni, ha én nem tudom ezt úgy szimpatikussá tenni, akkor miért várom el, hogy majd más megcsináljon. Szóval tessék felszabadítani ezzel a lelkipásztorokat, ez is része a ma reformációjának. És végezetül azt gondolom, és ez nagyon fontos talán, aki ismeri Schaeffernek, Francis Schaeffernek a munkásságát, az fogja tudni, miről beszélek. Van neki egy könyve, a Mark of the Christians, és azt hiszem, hogy ez magyarul is megjelent, nem ezzel a címmel, hogy a keresztények ismertetője lesz, szerintem az a címe, hogy, és nem írtam föl, de talán ismertetőjelük a szeretet, de tessék ezt nekem megbocsátani, ha rossz címet mondtam. És nagyon érdekes, és ezzel szeretném zárni, hogy azt mondja az egyik legnagyobb amerikai protestáns hitvédő apologéta teológus ebben a könyvében, és idézi a János evangéliumának 17. részéből a 20-21. verset, amit szeretnék én is idézni, ugye Jézusnak a főpapi imáját. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. És azt mondja Francis Schaeffer, hogy az ebben az egészben a megdöbbentő, a keresztény misszió, és így a protestáns reformáció tekintetében is, hogy amikor a keresztény ember a keresztény közösségben megéli a hitét, akkor az alapot ad a világnak, nem csak arra, hogy megítélje ezt a közösséget, hanem arra is, hogy megítélje Krisztust. És azt hiszem, hogy ez az, ami talán a legfélelmetesebb következménye annak, hogy mi mit gondolunk önmagunkról, mint protestánsok vagy reformátusok. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Magyarul, hogyha a keresztény közösség, a református közösség nem tud krisztusi közösség lenni, akkor a világ nem csak a közösség létében fog kételkedni, hanem magában, Jézus Krisztusban is. Csak tessék belegondolni. Ja, ha ilyen egy keresztjén? Ja, ha ilyen egy közösség? Ja, ha ti ezt csináljátok? És hát nincs ennyi időm. Kigyűjtöttem, hogy amióta én Miskolcon élek lassan 15 éve, csak a protestáns gyülekezetek között milyen, fogalmazunk ilyen finoman és engedve a mondai homálynak, nézeteltérések voltak. Ugye? Ki hova megy, ki kit hoz, ki kit visz, ki kit perel be, ki kivel, hogy mit csinál. És csodálkozunk azon, hogy azt mondja a világ, hogy ja, hát akkor köszönöm szépen, akkor nem. Zárásul tessék feltenni a kérdést, hogy mi az a kontextus, amiben a ma embere van. Tehát mi az a valóság, amiben az élete gyökerezik. És általában erre akármilyen korosztályt kérdezünk meg, lehet, hogy nem először, leelsőre, de folyamatában ezt a választ fogja adni, hogy olyan világban élünk, ahol nincs igazi szeretet. Ahol az emberi kapcsolatok erodálódnak, és nem tudjuk egymást szeretni. És akkor van egy közösség, úgy hívják, hogy egyház, ráadásul az a református egyház, amelyik soha nem a saját erőből szeretés, hanem az Isten igéjében gyökerező, a Szentlélek által megáldott szeretést hiszi és vallja, van egy közösség, amelyik szerető közösség lehet. Szeretheti a másik embert, szeretheti a keresztény testvért, szeretheti a nem keresztényt, és megbocsáthat a másik embernek független attól, hogy éppen milyen világnézeti alapon áll. Én arra szeretnék mindenkit bátorítani, és nyilván már nem 20, hanem 22-nél járok, megnézem, igen, meg volt a kötelező túlóra is. Arra szeretnék csak bátorítani mindenkit, hogy így tessék a keresztény és a protestáns létezést átgondolni. Hogy amit az egyéni életemben megértettem Krisztusból, azt tovább tudom vinni közösségi szinten. És aztán ezek a kis közösségek összetudnak-e Miskolcon kapcsolni valami sokkal nagyobb ügyé. Ami lehet református, lehet protestáns, vagy lehet csak egyszerűen keresztjén. Köszönöm szépen a figyelmet!